Folytatjuk Jób könyve tanulmányozását, és ezúttal a 19. fejezet első 6 versét fogjuk olvasni. Így hangzik az élő Isten szava Jób könyve 19. fejezetéből az első verstől. Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok, tiportok szavaitokkal? Már 10-szer is gyaláztatok engem. Nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? Ha valóban tévedtem is, én rajtam marad a tévedésem. Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. Imádkozzunk. Atyánk, vágyunk rád, hogy továbbra is csak adj önmagadból. Egyre többet és többet. Olyanokká szeretnénk válni, amilyen te vagy. Úgy akarunk érezni, ahogyan te. Úgy akarunk gondolkodni, ahogyan te. És úgy akarunk beszélni, Urunk, ahogyan te. Jöjj most a segítségünkre, és formálj bennünket a te lelked által hatalmasan, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Közben itt kérnék egy kis technikai segítséget majd, mert valami nem működik a tableten. Hányszor voltatok már úgy, nem is azt kérdezem, hogy voltatok-e, hanem azt kérdezem, hogy hányszor voltatok már úgy, hogy beszélgettetek valakivel, és az, amit mondott, utána napokig, hetekig, vagy akár órákig még ott visszhangzott a fejetekben. Ugye? A szavak. A szavak, amiket mondott valaki, és meghatározott bennünket. Hosszú-hosszú időken át. Amikor valaki nem gondolja végig azt, amit mond, vagy nagyon is végig gondolja, és az, amit mond, az bennünket akár éveken, vagy évtizedeken át végig kísér és meghatároz. A szavaink mögött mindig gondolatok húzódnak meg, a lelkünk pedig ezekből a gondolatokból építkezik. Azt gondolnánk, hogy a szavak azok könnyűek, mivel csak levegő. Hát kimondjuk, megrezegtet néhány hanghullámot, és utána minden megy tovább. De tudjátok, pontosan olyanok a szavak, mint a levegő. Az az életközegünk. Úgy tűnik, hogy könnyű, nagyon köszönöm, úgy tűnik, hogy könnyű, és közben mégis, hogyha elfogy, vagy hogyha nem úgy működik, mint ahogy kellene, akkor meghalunk nélküle. A szavak is a mi életközegünk. A szavakból építkezik a lelkünk. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mit mondunk, mikor mondunk, és hogyan mondjuk. Hát ezért ez a mai igehirdetésnek a címe, hogy vigyázz a szádra. És általában a gyerekeinknek szoktuk ezt mondani, hogy vigyázz a szádra, ne mondj olyat, ami miatt meg kelljen téged fenyíteni. És hát szeretném azt kibontani előttetek, hogy Isten is hasonló módon gondolkodik, és nem a fenyítés miatt, hanem azért, mert pontosan tudja, hogy mint ahogy minden rossz, ami az ember életében jelen van, az édenkerti bukásból származik, és az édenkert óta figyelnünk kell a beszédünkre, mert többször bántunk, és többször határozzuk meg a másiknak a lelki világát, vagy egyenesen akár az önmagáról alkotott képét, mint ahogyan azt gondolnánk. Mert a lelkünknek szüksége van a szavakra. Ebből építkezünk. Az, hogy ki vagyunk mi, az abból épül fel, hogy milyen szavaknak hiszünk. És most, amikor ezt mondom, akkor megjelennek előtted emberek, személyek, akiknek a szavai hatással voltak az életedre. És lehet, hogy megjelenik olyan is, akinek a szavai nagyon pozitív hatást gyakoroltak az életedre. De azt hiszem, hogy talán többször jelenik meg a lelki szemeink előtt ilyenkor olyan személyeknek a sokasága, akik nem éppen pozitív hatást gyakoroltak az életünkre a szavaikkal. Azt mondja a példabeszédek 18-21. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Ez azt jelenti, hogy a szavainkkal életet tudunk hozni egy másik ember életébe és fejlődést, vagy akár teljes pusztulást és rombolást. Nagyon nem mindegy, hogy mit építünk be egy másik ember életébe. Nem tudom, hogy mennyire vagy tudatos a beszédedet illetően. De arra szeretnélek bátorítani, hogy Krisztus követőjeként vedd komolyan ezt a dolgot. Egyáltalán nem mindegy, hogy a beszéded milyen és mit sugároz. Vannak olyan emberek, akik miután mondtak valakinek valamit, utána gyötrődnek. És otthon azon vívódnak, hogy jaj, te jó ég, azt nem úgy kellett volna, nem jól mondtam. Jaj, csak remélem, hogy nem bántottam meg, de egyébként biztos, hogy megbántottam. És azt is akkor úgy nem kellett volna mondani. És marcangolják önmagukat, és vannak olyanok, akik föl is hívják a másikat, vagy nem győzik kivárni, még újra nem találkoznak, és bocsánatot kérnek, és mentegetőznek. Ez a tengelynek az egyik vége. A másik végén azok vannak, akiket egyáltalán nem érdekel. Akiktől úgy elvárnád egy kicsit, hogy hú, hát azért nem bánnám, hogyha azért, amit mondott, bocsánatot is kérne. De ez a fajta ember, ez olyan, hogy nem sokat törődik azzal, hogy mit és hogyan mond. Ki mondta, kész? Megy tovább. Isten pedig arra akar megtanítani bennünket, hogy felelősen gondolkodjunk a beszédünkről. Hogy értsük azt, hogy a beszéd az meghatároz. Hogy a beszédünk az épít, vagy rombol. Élet, vagy halál. A Zsoltárok 144-ben ezt olvassuk. Nyelvük éles, mint a kígyóé, vipera méreg van ajkukon. Hát találkoztál már te is olyan helyzettel, amikor úgy érezted, hogy az, amit mond az illető, az a lelkedbe mar. És olyan, minthogyha ő csak egyszer kimondta volna, mint a kígyómarás, megfoghatatlanul rövid ideig történik, és nem is az fáj igazából, hogy a kígyó belemélyezti a bőrödbe a fogát, hanem az fáj, amit ott hagy. Az a méreg, ami szépen lassan így végig csöpög, csörgedezik az ereidben, és a végén úgy érzed, hogy megbetegít, vagy akár halált is okoz. Emberi lelkek tönkre tudnak menni ilyen otthagyott szavaktól. Oda kell figyelni arra, hogy mit építesz. Mert beleépül a lelkünkbe. Már Ádámnak és Évának sem sikerült ez igazán jól. onnan az Édenkerttől kezdve, mert abban a pillanatban, hogy nem Istenben bíztak, hanem önmagukban kezdtek el bízni, és Istent fabrikáltak magukból ott egy pillanat alatt, onnantól kezdve megy az adok-kapok az emberi kapcsolatokban. Onnantól kezdve megy egymás hibáztatása, a bűnbakkeresés, a felelősséghárítás, és onnantól kezdve a szavaink azok nem mindig azt tükrözik, amit gondolunk, és nem mindig úgy érnek célba, ahogyan mi azt gondoljuk. Egy híres színházi rendezőnek maradt fenn egy mondása, író és színházi rendező, aki azt mondta, hogy a kommunikációnak az első számú és legnagyobb illúziója az, hogy megtörténik. Tehát mi azt gondoljuk, hogy amikor mondunk valamit, az célba ér, de a legtöbb esetben ez illúzió. Azt gondoljuk, hogy amit mondunk, azt úgy fogják érteni, ahogy mi azt szeretnénk. Csak közben ezeknek az üzeneteknek és szavaknak ezer akadályon kell átvergődniük magukat, hogy végül célba érjenek. A szavak meghatároznak bennünket. A vérünké válnak, és ezért nem mindegy, hogy milyen szavakat építesz be az életedbe. Lehet, hogy elcsépeltnek tűnik a kifejezés, vagy önmagában a gondolat, hogy Isten igazságai, Isten szavai épüljenek be az életedbe. De ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Mert az emberiség nagy bukása óta nem Isten igazságaira épül az életünk. Nem az ő szavai határoznak meg bennünket. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy itt állt negyed órával ezelőtt Pisti, és azt mondja, hogy Jézus nem aggódott a holnapért. És azt mondja, hogy ne aggódjatok a holnapért. Ezek Jézus szavai. Ez az Isten beszéde. Ki az, aki szokott aggódni a holnapért? Íme, ez a szomorú és keserű valóság. Az, hogy Isten gondolatai és Isten szavai alig tudnak áttörni a lelkünk falán. Mint hogyha egy jó félméteres monolit vasbeton födémen kellene áttörni. Hát az nem egyszerű. Az alól nehezen bújik elő a virág. De mégis megkerülhetetlen, hogy ne Isten szavaira építsük az életünket. És az is megkerülhetetlen, hogy ne vegyük tudomásul, hogy a szavainkban élet vagy halál van. Meg kell válogatnunk ezeket. Szóval van olyan, hogy úgy érezzük, hogy amit mond a másik, az olyan, mint a vipera méreg, de közben, nézzétek, a példabeszédek 15.4 ezt mondja, a szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket. Tehát van lehetőségünk máshogy beszélni. Van lehetőségünk meggondolni azt, hogy mit akarunk mondani, és azt hogyan akarjuk mondani. Az élet fájának mi a tulajdonsága? Az, hogy élet fakad belőle. Azért helyezte oda Isten az élet fáját a kert közepére, hogy mindig teremje a gyümölcsöt. A fának az a tulajdonsága, hogy szünet nélkül termi a gyümölcsöt. És Isten azt mondta, hogy erre figyelj, erre fókuszálj, hogy én adom az életet, folyamatosan adom neked az életet. Az ember meg inkább mire fókuszált? Hogy van egy másik faj is ott a kert közepén. Ez a jó és rossz tudásának a fája, a jó és a rossz megismerésének, megtapasztalásának a fája. És mit mond az ige? Látta Éva, hogy jó annak a fának a gyümölcse. Szemre kívánatos, mert okossá tesz. És onnantól kezdve a szavainkkal össze tudjuk törni a lelkeket. Figyeled ezt? Hogy amit mondasz, az vagy az élet fája, és akkor termi a gyümölcsöt a másik embernek a szívében, és emeli, és építi a lelkét, vagy pedig összetöri a lelkeket. Sokkal kevesebbünknek kell megküzdenie itt közöttünk, hát bízom benne, hogy nulla ez a szám, de maradjunk annyiban, hogy az élet ennél keményebb. Szóval sokkal kevesebbünknek kell megküzdeni fizikai erőszakkal és bántalmazással, mint ahányunknak a szavak bántó erejével. Mert otthon nem szoktunk pofoszkodni. Anitta tőlem nem kapott még soha egy pofont. Ez így is fog maradni, amíg csak élünk. De azt sajnos nem merem ennyire egyértelműen mondani, hogy soha nem kapott tőlem akkora bántást a szavaimmal, ami sokkal nagyobb erejű volt, mint egy jól irányzott pofon. Azt kell, hogy mondjuk, hogy amíg ezen a földön járunk és barangolunk, addig nem fogjuk tudni maradéktalanul tisztán tartani a nyelvünket. Majd Jakabot szeretném még idézni, aki azt mondja, hogy aki meg tudja fékezni a nyelvét, az tökéletes ember. Ilyennel pedig óriási számban lehet találkozni a mennyben. De itt a földön még nem. Hanem csupa tökéletlen ember, akik közül néhányan úgy döntenek, hogy szeretnénk járni a helyreállás útját. És megyünk Krisztus után, a tökéletes ember után, és szeretnénk, hogy a lelkével olyanná formáljon bennünket, mint ő. És tanítson bennünket úgy beszélni, mint ő. És úgy látni a másik embert, mint ő. Mert ha úgy látod a másik embert, ahogyan Jézus, akkor nem akarod bántani. Csak hát azt mondja Jakab, hogy tudjátok, az van, testvéreim, hogy ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Ugyanazzal a szájjal magasztaljuk az Urat, és átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embert. És erre Jakab, nagyon tetszik nekem ez a megfogalmazás, nem kellene ennek így lennie. Hát tényleg. Hát remélem, itt senki nem vitatkozik Jakabbal. Nem kellene ennek így lennie. Jakab ezt annyira komolyan gondolja, hogy azt mondja, hogy egyenesen a hited mélysége mérhető le abból, hogy mennyire figyelsz a beszédedre. Nézzétek, hogy mit mond. Azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, vagyis hívő, szereti az Urat, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége, az Istennel való kapcsolata hiába való. Na ez egy kicsit hadvíz hangozzon itt az éterben. Aki nem fékezi meg a nyelvét, hanem oda kap, mint a vipera, és aztán hagyja, hogy az, amit mondott, az mérgezzen lelkeket, vagy összetörjön lelkeket, annak az Istennel való kapcsolatában valami nincsen a helyén. Mert Isten nem ilyen. Tehát az ő követői sem lehetnek ilyenek. Mindenfajta vadállat és madár, mondja Jakab. Csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Hát, hogyha a Bibliának ennyire fontos, hogy hangsúlyozza, hogy élet vagy akár halál van a nyelv hatalmában. Hogy életfája lehet a beszéded, vagy lélek romboló. Hogyha újra és újra a kígyó méreg képét használja, akkor azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amivel nekünk, Krisztus követőinek nagyon fontos tisztában lennünk. Ezt a kérdést nem kerülhetjük meg. És olyan gyülekezeti nagy családot építünk, ahol a szavainkkal nem bántjuk egymást. Vagy legalábbis törekszünk nem bántani egymást. Mert hogy rögtön fel is vérteződhetünk azzal a felismeréssel, hogy meg fogjuk bántani egymást. Óhatatlanul meg fogjuk bántani egymást. És a legnagyobb fájdalmakat attól szenvedi el az ember, akit a legjobban szeret. Mert azt gondolná, hogy ha valaki megért engem, és hogyha valaki odafigyel arra, hogy nehogy megbántson, akkor az, aki a legjobban szeret engem. A férjem, a feleségem, a barátom, a testvérem. Csak hogy az emberi kapcsolatoknak a dinamikája az úgy néz ki, hogy ezekben a kapcsolatokban, ahol a legközelebb engedjük önmagunkhoz egymást, itt tudnak a legnagyobb fájdalmak történni. Miért? Mert ezekben a kapcsolatokban szabadulunk fel leginkább. És ezekben a kapcsolatokban érzékeljük azt, hogy igazán önmagunk lehetünk. És hát bizony egy fárasztó nap után, amikor tele van az agyunk, és végre újra találkozunk, egy hosszú, fárasztó munkanap után, akkor nem mindig az jön ki a szánkból, amire a másik vágyik. Így van. A szavaink a lelkünk darabjai. Ezért aztán, amikor ezekből kovácsolnak fegyvert ellenünk, az rendkívül fájdalmas. Amikor megosztunk valamit önmagunkból, ezt hogyan tesszük beszélgetésre? Megosztunk valamit önmagunkból, elmondunk valamit önmagunkról, arról, hogy mi zajlik bennünk, min gondolkodunk, mi az, ami mostanában nehéz a számunkra, mi az, aminek örülünk. Amikor ezt tesszük, akkor olyan, mintha a lelkünkből adnánk egy darabot. És amikor a másik ember, akivel ezt megosztottuk, fogja ezt a lélek darabot, és fegyvert kovácsol belőle, amivel ránk támad vissza, hát annál kevés fájdalmasabb dolog van. Amikor a saját szavaidat fordítják vissza ellened, és hagyják, hogy rád zuhogjon, az rendkívül fájdalmas. Mert olyan, minthogyha azt mondanák, hogy vérátömlesztést kapsz, és odaadod a véredet, csak éppen abba a vérbe beletesznek valami halálosat. És úgy érzed, de hát hogy lehet? Hát ezek az én szavaim. De én nem úgy gondoltam. Csak amikor visszapumpálják beléd, akkor azt érzed, hogy ez megbetegít, hogy ez így nem jó, ennek nem így kellene működnie. Gondolj csak vissza a legutóbbi veszekedésedre valakivel. Elhangzott ebben az eszmecserében, ebben a diskurzusban elhangzott olyan, hogy de azt mondtad, hogy? Erre jött a válasz, hogy de én azt nem mondtam. De igen, amikor azt mondtad, hogy? És a saját szavainkból egy pillanat alatt ellenünk kovácsolt fegyver lesz. Vagy az a gondolat, amikor visszatér egy-egy ilyen bensőségesebb, intimebb kapcsolatban, amikor nekivágod a másik fejének azt, hogy nem mindig ezt csinálod. Mindig ezt mondod. Tényleg mindig. Mert ez tud lenni az egyik legfájdalmasabb. Ez a mindig, ez egy ilyen nagy ágyú. Amikor ezt valaki előveszi beszédben, akkor onnan jobb menekülni. És nem is csoda, hogyha egy beszélgetés során egyszer csak így neked szegeznek egy ilyen nagy fegyvert. És azt mondják, hogy mindig ezt mondod. Mindig ezt csinálod, mindig így viselkedsz. Na mi történik ekkor? Azt mondod, hogy te ilyen vagy. Olyan vagy, amilyennek én látlak. Olyan vagy, amilyennek én mondalak. És az emberi lélek ez ellen tiltakozik. Mert azt mondja, hogy de én nem ilyen vagyok. Vagy van olyan, hogy nem ilyen szeretnék lenni. És nagyon nehéz ennek a hatása alól kivonni magunkat. Miért? Azért, mert élet és halál a nyelv. Azért, mert a szavak meghatároznak bennünket. Jób 3+1 barátja szisztematikusan visszaforgatják mindazt, amit Jób mond, és fegyvert kovácsolnak ellene a saját szavaiból. Hát ezért fakad ki a végén, azt mondja, hogy meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok, tiportok szavaitokkal. Hát ugyanez, mint amiről a példabeszédek ír. Hogy romboljátok a lelkemet, azt, aki én vagyok. Most őszintén, ahogy így körbenézek, van itt közöttünk 18 éves, 20 éves, 30-40, vagy olyan, aki a 80-hoz közelít. Nagyon messze, de azért. Ki az, aki azt tudja mondani magáról, hogy én kész vagyok? És amikor eljutottam 26 éves koromban, addig, hogy megérkeztem önmagamhoz, onnantól kezdve engem semmi nem tud megérinteni. Onnantól kezdve az én személyiségem kész. És én olyan stabil vagyok, hogy onnantól kezdve meg sem érint semmi. A valóság inkább sokkal inkább úgy néz ki, hogy azt, ami eltörött ott az Édenben, azt a csodát, ami ennek Isten megálmodta az embert, azt egy életen át tart felépíteni azokból a romokból. Hol kezdünk találkozni a szavak hatalmával? Hát két helyen. Az egyik a saját testvéreink, már most a valóságos vér szerinti kapcsolatokra gondolok, akik úgy, mint ahogyan Zsuzsi mondta, nem félnek egyből oda tartani a tükröt. Hát a gyerekeim van úgy, hogy ébredésük pillanatától kezdve képesek veszekedni. Tehát teljesen kiborító, hogy lehet az? Szoktam mondani nekik, még föl se keltetek, hát ki se nyílt a szemetek. És lehet, hogy nagyon groteszkül hangzik, de az alapján, amit a példabeszédek mond, ez olyan, mint hogyha felkelne az én két tünemény lányom, és azzal kezdenék a reggelt, hogy benéznek az ágy alá, és előveszik a tőrjüket, meg a kardjaikat. És úgy kezdik élezgetni. És azt mondják, hogy ki tudja, hogy mi történhet még ma. Na ugye, majd amikor most kijönnek, akkor amikor rájuk néztek, akkor lesz még gondolkodni. De az a helyzet, hogy tényleg így működünk. És felvértezzük magunkat, és golyóálló mellényben járnak már a legtöbben, hogy nehogy a szavak eljussanak a szívükig, csakhogy. A szó, meg a gondolat, amit el tudunk ültetni egymásban, az ellen nincsen védelem. Nincsen védelem. Nem lehet kivédeni a szavak hatalmát. A másik hely, ahol ezzel találkozunk, és onnantól kezdve egész felnőtt korunkban ez a helyzet, az az óvoda. A gyerekek félelmetesen gonoszok tudnak lenni. Hát ez van. Most, hogyha a bibliai embertani szempontból figyeljük az embert, és nem a humanista nézőpont szerint, hogy mindenki nagyszerű és csodálatos és jó, ez a humanista nézőpont, hanem a bibliai nézőpont szerint úgy születünk, hogy majdnem, hogy képtelenek vagyunk a jóra. Kell sokat a gyerekeidet nevelni a rosszra? Hát nem nagyon. A jóra? Jé. Ezek szerint a jóra nevelni kell önmagunkat. Arra, hogy jót tegyünk, és hogy jól beszéljünk, arra tanítani és nevelni kell önmagunkat. És hát ezért van ez az, hogy az óvodától kezdve az iskolán át megtanulják az emberek, hogy hogyan bántsák egymást. És nekünk pedig az lenne a feladatunk, hogy felnőttként próbáljunk meg ebből a nagy homokozóból kiszállni. Mert egyébként sajnos az a tapasztalatom, hogy felnőttként is sokszor ott vagyunk benne a homokozóban. És bántjuk egymást, és alázzuk egymást, és gyalázzuk egymást. És amik ott hangoznak el, azok nem azok, amik építenek és emelnek, hanem azok, amik rombolnak. Jobb azt mondja a saját fájdalmáról, hogy testemet férgek és porkérek borítja, bőröm beforrad, majd kifakad újra. Valami borzasztó, fekélyes, sebes betegség kínoszta Jobot. És ő ezt elmondja a barátai jelenlétében, ott, ahol intimitás van elvileg. És erre a Bildád nevű barátja, nézzétek, hogy hogyan jellemzi Jób számára a bűnösöket, mert hogy próbálják rábizonyítani, hogy ha nem lennél bűnös, akkor nem szenvednél. Ha tiszta lenne a szíved Isten előtt, akkor nem szenvednél. Tehát, mivel szenvedsz, nem vagy tiszta Isten előtt, vagyis bűnös vagy. És amikor ezt próbálják rábizonyítani, akkor nézzétek, hogy Bildád mit mond. A bűnösöknek darabonként rágja le bőrét a kór. Darabonként rágja le róla a halálos betegség. Hát ez nem ugyanaz a gondolat? Hát dehogy nem. Hogy a bőröm kifakad, és beforrad újra, aztán újra kifagad, és akkor Bildád megkínálja a saját barátját később egy olyan gondolattal, hogy hát tudod, jó, ez úgy van, hogy úgy járnak a bűnösök, hogy lerágja róluk a betegség darabonként a bőrt. Értsd? Az, amit mondtál, az azt bizonyítja, hogy nem vagy tiszta Isten szemében, nem tiszta a szíved. Tipikusan az általunk megosztott szavak, a lelkünk egy darabjának a visszaforgatása, hogy gyilkos legyen. Jöjjön a következő barát. Ezt mondja Jób, amikor kifakad és próbálja illusztrálni a saját fájdalmát. Mert a mindenható nyilai vannak bennem, mérgüket issza lelkem, és Isten rettentései sorban elérnek engem. Aztán egy másik helyen ugyanezt a gondolatot mondja. Mindenfelől záporoznak nyilai, tudnélik Isten nyilai, felhasítja veseimet kíméletlenül, epémet kiontja a földre. Jó, tehát elég plasztikusan, képszerűen beszél Jób. Azt mondja, hogy úgy érzem, hogy Isten legyilkol, ellenem jön, szétnyilaz, és kiontja a beleimet. Ezt mondja, ekkora a fájdalma. És erre a Cófár nevű barátja mit mond neki, hogy amikor Isten a bűnösöket megbünteti, mi történik? Amikor vasfegyver elől menekül az ember, érc íjjal lövik át. Kirántja és kijön a hátából, csillogó nyíl az epéjéből. Ugyanaz, ugyanaz. Jób elmondja, hogy én hogy érzem magamat, és a barátai fordítják ellene a saját szavait. Ezért kell nagyon figyelned arra, hogy amikor valaki megosztja veled a lelkét, akkor abból ne kovácsolj fegyvert ellene. Harmadik barát. Szintén ezt mondja Jób önmagáról. Fogytán van már a lelki erőm. A nyomorúság napjait tartanak fogva. Éjszaka nyilalnak csontjaimban, és kínjaim nem csillapodnak. Erre Elihu így bátorítja a barátját. Így fegyelmezi Isten a bűnöst a beteg ágyán, fájdalommal és csontjainak szüntelen háborgásával. De Elihu az, aki rögtön felkínálja a segítséget, és így folytatja, ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetít feléje és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten. Tehát azt mondja, íme Jób, itt vagyok, segítségedre jöttem, Istennek sok-sok angyala van, és egyet elküldött most hozzád, íme. És segítek kijönni ebből. Csak éppen visszaforgatja Jóbra azt, amit ő mondott. A szavainkkal képesek vagyunk befolyásolni a másik ember gondolatait, és így az önmagáról alkotott képét is. Na, és ez talán a legkeményebb terület. Ezért kell odafigyelnünk, hogy mit mondunk, mert ahogyan kezdtem, hogy visszatudsz emlékezni olyan helyzetre, amikor valakinek a szavai hónapokra, évekre, vagy akár évtizedekre meghatároztak téged, akkor erről beszélek. A szavak beépülnek, a gondolatok ragályosak. Ezért kell Isten gondolataira építened az életedet. Az előbb azt mondtam, hogy a gondolatok ellen nincsen fegyver. És valóban így van, hogy nem tudod megvédeni, hogy a gondolatok bemenjenek a füleden, és eljussanak a szívedig. Amit viszont Isten felkínál, az az, hogy segít kimosni belőled ezeket a gondolatokat, és beépíteni a sajátjait a helyükre. Gyerekkorunkban összeszedünk mindent, nem csak a betegségeket, hanem a gondolatokat is. És egész személyiségek tudnak felépülni olyan gondolatokból, amikkel kapcsolatban nem volt lehetőségünk, hogy mi azokat megvizsgáljuk. Mert amennyire védtelen egy gyerek a betegségekkel szemben, és óhatatlanul átmegy rajtuk, ugyanígy a gondolatokkal szemben is. Az, amit a szüleid mondtak, az meghatároz. Az, amit mondtak neked, az meghatároz. Az is meghatároz, amit nem mondtak neked. Az is meghatároz, ahogyan mondták neked. Ezt már említettem nektek, de ide kívánkozik, hogy édesapám nem sokszor mondta nekem azt, hogy szeretlek ezekkel a szavakkal. Ez, hogy szeretlek, ez nem volt az ő szavajárása. De azt, hogy büszke vagyok rád, azt előszeretettel használta. Talán nem véletlenül jön nekem is a számra sokszor. Büszkék vagyunk rád. Hálásak vagyunk érted, büszkék vagyunk rád. Az életem minden kiemelkedő pontján, ha valamit mondott az én édesapám, akkor az az volt, hogy büszke vagyok rád. Csak így tovább. És ez meghatároz. És ezt jó szívvel tudom továbbadni. Egy időben fel kellett ismernem, hogy nagyon hamar fel tudok csattanni azon, hogyha a gyerekeim valamit az asztalon kiborítanak. És hát mivel négyen vannak, és ahhoz képest amekkorák most, az előző években mindig kisebbek voltak, ezért ez nem egyszer fordult elő. És volt olyan közülük, aki rendszeresen, bárhova nyúlt, valami mindig kiborult. És hát ismeritek, akiknek már nagyobb a gyereke, vagy felnőtt, azok próbáljanak meg visszaemlékezni, akiknek kisebbek, azok most vannak benne, vagy majd benne lesznek, hogy amikor végre úgy érzed, hogy most már te is leülhetsz enni, akkor utána rendkívül frusztráló, hogyha még 8,5-szer fel kell állni takarítani, mert valami kiborult. Na és az ilyen helyzetekben nagyon gyakran mondtam azt az egyik gyerekünknek, hogy figyelj oda! Hogy figyelj már oda! És hát most önmagában mi ez? Két szó, nem? Figyelj oda! De mi van mögötte? Mi van a hanglejtésemben? Az, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen? Mi ennek az üzenete, hogyha újra és újra ezt hallja valaki? Az az üzenete, hogy te bárminek nekiállsz, béna vagy, szerencsétlen vagy. Hogy a te kezeid között nem jól sülnek el a dolgok. És egyszer nagyon elszégyeltem magamat, mert ugye azért nem az van, hogy felnövünk, és utána soha semmit nem borítunk ki. És egy-egy ilyen helyzetben, amikor rám senki nem szólt rám, hogy figyelj oda, akkor nagyon elszégyeltem magamat, és elhatároztam, hogy innentől kezdve bármi kiborulhat, egy szót nem fogok szólni, hanem megyek és feltörlöm. Többnyire sikerül. Mert a szavainkkal képesek vagyunk befolyásolni egymás gondolatait, és így az önmagáról alkotott képet is. Pont a múlt héten a gyermekbemutatás kapcsán mondtam, hogy illúzió azt gondolni, hogy olyan gyerekeket tudunk nevelni, akik minden szempontból fájdalom és probléma mentesen élik majd az életüket. Nem lehet. Nem lehet, mert ez a föld ez nem teszi lehetővé. Törekednünk kell, és ezért nagyszerű Isten kegyelme, ami minden értelmet felülhalad, mert a gyerekeink Ben elrontott dolgainkat a kegyelem képes helyreállítani. Erről szól az életünk Krisztusban hétvége. De nem tehetjük meg, hogy ne figyeljünk oda a szavainkra. Az utolsó, amiről szeretnék beszélni a maradék néhány percben, az Jobbnak a legjobb barátja, akit Elifáznak hívnak. Mindig ő szólal meg először, és érdekes módon a másik három, az belekapaszkodik Jobbnak egy-egy gondolatába, és aztán visszafordítja ellene. Elifáz esetében fordítva történik. Elifáz mond valamit, és utána az egész könyvön keresztül Jobb háromszor hivatkozik ugyanarra. Elifáz gondolata annyira beépült Jobbnak a gondolkodás módjába, hogy elkezdte úgy látni magát. Hát ezért kell vigyáznod a szavaidra, és hogy milyen gondolatokat ültetsz el egy másik ember agyában és én képében. Azt mondja a példabeszédek 26-22, a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Szó szerint, mint a jó falatok, becsusszannak a jó falat kívánatos. Könnyen lecsúszik a belső kamrákba, a legbelsejébe. Na nézzétek, Elifáz azt mondja arról, aki elhagyja Istent. Mi történik? Ezt mondja Elifáz a barátjának. Szorongató szükség ijesztgeti, erőt vesz rajta, mint rohamozó király. Mert Isten ellen nyújtotta ki kezét, a mindenhatóval szemben hősködött. Jó, tehát ez az, amit átnyújt Elifáz Jóbnak. Azt mondja, hogy amit te most csinálsz, az szembe megy Istennel. Hősködsz a mindenhatóval szemben. De aki ilyen, az arra Isten rátámad. Neki megy. Aki fel kell Istennel szemben, azt Isten megrohamozza, mint egy király az egész hadseregével. Ezt mondja Elifáz, oké? Na nézzétek, hogy a könyv során Jób gondolkodás módjában ez hogyan épült be. Azt mondja, Isten rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős. Ez ugyanaz a gondolat. A hős, az a héber szó, ami itt szerepel, a hős, az a héberben, az nem a tűzoltó, a katona, meg a mentős, a hétköznapi hős, hanem a harcos hős. Az, aki átrohan a falon is, aki megtöri az ellenséges védvonalakat. Ez a hős. És azt mondja Jób, hogy úgy érzem, hogy Isten rést rés után tör rajtam, és rám támad. Aztán egy későbbi helyen ezt mondja. Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. Mi történik tehát? Isten fogja a seregét, körülzárnak, bekerítenek, és rám támadnak. És végül annyira szomorú, hagyjátok, hogy közel jöjjön az ige a szívetekhez. Nézzétek, hogy hogyan látja Jób Istent. Mert a barátja azt mondja, hogy mint egy rohamozó király rád fog támadni. És nézzétek, mit mond. Azt mondja Jób. Isten hatalmas erővel kapta el ruhámat. Szorosan átkarolt, derekamnál fogva, és belevert a sárba. Hasonló lettem a porhoz és a hamuhoz. Hogy úgy érzi Jób, hogy birkózunk itt Istennel, aztán egyszer csak megfog, mert erősebb nálam, megfogja az övemet, és belever a sárba. Így érzem magamat. Ez ugyanaz a gondolat. Háromszor. Miért? Azért, mert a gondolat ragályos. És nem mindegy, hogy milyen gondolatot építünk be a másik ember lelkébe, mert az meg fogja határozni a személyiségét. És Isten helyre tudja állítani a személyiségedet, de próbáljunk meg legalább egymás között úgy viselkedni, hogy Istennek ne azzal legyen a legtöbb dolga, hogy a gyülekezetben szerzett sérüléseiket ápolja. Így is van elég sebünk, így is van elég sérülésünk. Így is van miről beszélgetni Tomival a lelki gondozói szolgálatban, nem? Arra fókuszáljunk, hogy amit mi mondunk, az életfája legyen. A szelíd nyelv az életnek a fája. És dolgozzunk azon együtt, hogy itt olyan helyre jöhessenek az emberek, és olyan helyre jöhessünk mi magunk, ahol épülünk, és ahol az élet fájának a gyümölcseit ehetjük. Ahol nem attól kell félni, hogy mikor mar belén valaki akinek aztán a mérge majd átjárja az egész testemet. Amen. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk imádkozni. Atyán, köszönjük a te igédet, és köszönjük, Úr Jézus, hogy fontosnak tartottad elmondani annak idején, hogy a te beszéded lélek és élet. És ezért mi a te beszédedre akarjuk építeni az életünket. Mert ez az örök élet beszéde. Mert ez a kőszikla. Urunk, tőled várjuk, hogy stabilak és kiegyensúlyozottak legyünk. A te szavaidra akarjuk építeni az életünket. Ahogyan Péter a te szavadra dobta ki a hálót, és hatalmas fogás lett a része. Ahogyan a te szavadra szállt ki a csónakból, és megállt még a vízen is. Így akarjuk az életünket, a személyiségünket rád alapozni. És Urunk, engedd meg nekünk, hogy a gyülekezetünk olyan lehessen, ahol a beszédünk kedves, sóval fűszerezett, ahol a beszédünk olyan, mint a szelíd nyelv. Hadd lehessünk egymás számára az életfája. A te nevedben, Úr Jézus. Amen. Gyertek, dicsőítők, vezessetek bennünket.